Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Igazi zenei különlegességet láthatunk ma este a MÜPA színpadán. A francia zenés színpadi repertoárral sok éve behatóan foglalkozó Vashegyi György világsztár szólisták élén vezényli a Werther koncertelőadását a Nemzeti Filharmonikus Zenekar estjén. Vashegyi Györggyel Somodi Evelin beszélgetett.
Kezdjük talán a konkrét művel, mi lesz majd hallható ezen az estén?
Massenet-nek a Werthere az egész késő romantikus operairodalomnak az egyik csúcsa. Ugye Goethe 18. század második harmadában írott levélregényének a tulajdonképpen legnagyobb hatású színpadi feldolgozása, és ez egy egyetemes súlyú remek mű, amelyet nagyon sok zseniális előadásban megismerhetett már a közönség, akár operaházakban, akár lemezfelvételeken keresztül. Most mi egy újabb verziót csinálunk, aminek az az oka, hogy Massenet ezt a nagyon sikeres darabját élete vége felé picit átalakította, és Werther szerepét csak a hangfaj vonatkozásban átírta az eredeti tenor helyett baritonra, és amit nagyon kevesen tudnak, hogy elkezdte az Albert szerepét, tehát a bariton szereplőt is pedig tenorra átalakítani, ezt a munkát nem fejezte be. Minden esetre a bariton verziójú Wertherből nagyon-nagyon kevés előadás van, és tulajdonképpen igazán kiemelkedő lemezfelvétel nincs is belőle. Erre teszünk most egy kísérletet, fantasztikus énekesekkel, Véronique Jeans énekli Charlotte szerepét, és Tassis Christoyannis énekli Werther szerepét, tehát baritonként. Ez a tulajdonképpen két név nagyon garantálja azt, hogy ők a legmagasabb színvonalú francia opera éneklésnek a szakértői ma a világon, és nagyon nagy élmény velük dolgozni. Most, amikor beszélgetünk, már folynak a próbák.
És ugye egy koprodukciós előadásról beszélgetünk, hogy zajlik a közös munka, az együttműködés milyen?
Hát ez egy nagyon régóta bejáratott dolog, én 11 éve folytatom ezt az együttműködést, 2012-ben kezdtük, francia partnerekkel, azt hiszem ez talán a 16. teljes francia opera, amelyet koncertszerűen előadunk és lemezre is veszünk. Elsősorban barokk műveket készítettünk eddig a Versailles Barokk Zenei Centrummal való együttműködésben, azokat az Orfeu zenekarral és a Purcell kórussal, de a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral a késő romantika terén, tehát egy jóval későbbi repertoárban ez lesz az első lemezünk, és hát egyben az első olyan lemezfelvétele a Nemzeti Filharmonikusoknak, amelyet én már főzenei igazgatóként vezetek, vezénylek, és ez az együttműködés már a Nemzeti Filharmonikusokkal sem csak most kezdődött, 2021. decemberében előadtuk már Félicien Davidnak a rendkívül elfeledett, sajnos nagyon méltatlanul elfeledett, csodálatos romantikus nagy operáját, az Elkülönomot, és ennek az együttműködésnek a folytatása most Massenet remek műve, egy év múlva pedig például Lalo Is királya című operájával folytatjuk ezt. Az a célunk, hogy ha lehet minden szezonban egy francia nagyopera, egy romantikus nagyopera a Nemzeti Filharmonikusokkal is lemezfelvételre kerüljön. Egyébként most ezután a február 22-i koncert után csak pár nappal egy Rameau operát is előadunk itt a MÜPA-ban, tehát aki nem fárad bele a francia repertoárba, azt szeretettel várjuk március 2-án is a MÜPA-ba, akkor a Purcell kórusra és az Orfeu zenekarral egy Rameau operát, a Castori Pollux-ot adjuk elő, és az az érdekes még ebben az együttműködésben, hogy a partnerünk itt romantikus repertoárban nem a Versailles Barokk Zenei Központ Franciaországból, hanem a Palazzetto Bruzán, ez egy velencei francia magánál, Velencében működő, de francia magánál alapítvány, amely az elfedett vagy kevésbé ismert francia romantikus zenének a kutatását tűzi ki céljául, és ez a két intézmény, a Versailles Barokk Zenei Központ, illetve a Palazzetto Bruzán, ez a két intézmény volt számunkra módszertani, mint ha szabad így fogalmaznom, amikor 2021-ben megalapítottunk egy új magyar állami zenei intézményt, a Haydneum Magyar Régi Zenei Központot.
Tekintve, hogy a Werther 1892-es mű, illetve hozzátéve azt, hogy egy francia operáról beszélünk, mi az, ami amit leginkább adhat a mai kor nézőinek, hallgatóinak? Ön hogyan írná le ezt az élményt? Mi az, ami talán a leginkább megfogja a hallgatóságot még ma is ebben a műben?
Fantasztikusan gyönyörű zenéről beszélünk, elképesztő szakmai zsenialitással megírt opera, minden kis részlete tökéletesen kidolgozott, fantasztikusan felkavaró, megindító zene. Ugye ez már a post-wagneriánus kornak a zenéje, a francia eleganciával, és a francia opera repertoárban nekem ez eddig a legmodernebb mű, ha szabad így fogalmaznom, amelyet vezényelek, illetve amelyet most lemezre is veszek. A francia opera repertoárban mindig érdemes elmondani, hogy a párizsi operaház jelenleg a 350 valahanyadik évadjánál tart. Tehát 1669 körül alapította a Napkirály, 14. Lajos ez az intézményt. Gondoljunk bele, 350 éve évadról évadra komponálnak, születnek remek művek, adnak elő remek műveket. Nyilván manapság kevesebb új darabot mutat be egy operaház, de gondoljunk bele, hogy hány generációja kiemelkedő francia zeneszerzőknek, Lully-től, Debussy-ig, a későbbi szerzőkig is, hány meg hány generáció folyamatosan komponált. Elképesztő az intézményi kontinuitás, amely itt jelen van a francia opera repertoárban, és nekem is nagyon nagy élmény így látnom, többé-kevésbé, most már sokkal jobban látom egyben ezt a 250 évet, amely a párizsi opera megalapításától, vagy 220 évet Massenet-t rég eltelt.
Még egy közreműködőt nem említettünk, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola növendékeit. Ők hogyan csatlakoznak be a munkába?
Arról van szó, hogy ebben a műben nincsen nagy operai kórus. Egyébként ennek praktikus okai is voltak, hiszen ez egy operai üzem volt már, mondom, 300 év, 50 éve a párizsi opera, tehát szükség volt olyan darabokra is, amelyben az operai énekarnak pihenni tud, és akkor ebben gyerekkórus van, csupán pontosabban elvileg 6 gyerekszereplő, akik zömben egy kis gyerekkórusban énekelnek, ők a tisztartónak, a Le Bailli-nak, tehát a tisztartónak, Charlotte édesapjának a kisebb gyerekei, akikre Charlotte és húga Sophie viselnek gondot, és a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolából 9 nagyon kiváló fiatal lány és fiú működik közre ebben az előadásban, ők alkotják ezt a családot, amelynek a két idősebbik női tagja Charlotte, illetve Sophie.
Film. Február 20-án harmadszor is beköltözik Hollywood a 15. kerületi Csokonai Művelődési és Rendezvényházba, ahol Bokor Balázs előadása ezúttal a hollywoodi magyar operatőrök karrierjének történetét veszi sorra. Az érdeklődők ugyanakkor azt is megtudhatják, hogy mit csinál a hollywoodi operatőrök céhe, vagy mi az a film noir. Koncert. Újra lesz Guns N' Roses koncert Magyarországon, a Hard Rock amerikai legendája 17 év után jön el Budapestre, új turnéja keretében július 19-én lép fel a Puskás Arénában. Az új turné június 5-én Tel Avivban indul, utána 15 európai állomás következik, majd augusztustól október közepéig észak-amerikai városokban játszik a Guns N' Roses. Az 1985-ben alakult zenekar lemezeiből több mint 100 millió fogyott világszerte. A teljes körű jegyértékesítés Budapestre február 24-én pénteken reggel 10 órakor indul. Színház. A Katona József Színház az eredetileg tervezett Istenek alkonya nagyszabású háromfelvonásos produkciója helyett Csehov Cseresznyés kertjét mutatja be, a próbák február 20-án elkezdődtek. Az Istenek alkonya produkcióra korábban megvásárolt jegyek érvényesek az új bemutató előadásra is, vagy igény esetén visszaválthatók. A budapesti Katona honlapján olvasható közlemény szerint Tarnóczy Jakab rendező azért döntött így, mert az eredeti elképzeléséhez képest túl sok kompromisszumra lett volna szükség a darab színrevitelénél. A Cseresznyés kertet Morcsányi Géza fordításának felhasználásával az Istenek alkonya szereplőivel állítják színpadra. A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Az élet jövedelmező biznisz, amíg betartod a szabályokat. Egy tökéletes kényelmet nyújtó luxus wellness központ bújik meg, a New York állambeli Hudson völgyben. Bioétrend, személyi edzők, napi masszázs, 9 hónapig. Mindez ingyen, mi több komoly pénzt kap, aki itt tölti az idejét. Sokkal többet, mint amiről valaha is álmodhatott. Gondolkodtató és felkavaró könyv John Ramos, a Farm című regénye. Az anyaságról, a pénzről, az értékrendekről zavarba ejtő kérdéseket vet fel, hiszen ebben a luxusszállóban, vagyis a farmon a nők, többek között a főszereplő Jane, mások gyermekét hordják ki. Kormos Lilivel, az Analóg Olvasó Mozgalom elindítójával beszélgetünk most.
A szerző ugye maga is egy filipino nő, akinek volt egy ilyen, olvastam egy cikket róla, és volt egy ilyen érdekes tapasztalata, hogy azt hiszem a harmadik gyerekének a születése után otthon volt főállású anyukaként, és hát hordta ki a játszótérre, parkba, ide-oda a gyerekeket, és hogy gyakorlatilag csak háztartási alkalmazottakkal találkozott. Tehát ott volt mellette egy csomó filipino nő, akik talán épp ugyanonnan érkeztek Amerikába, ahonnan ő, vagy az ő családja, mert ő már ott nőtt föl, és egyik se anyja volt a gyermeknek, hanem a dadusa, és ő volt anyuka egyedül. Tehát ő azért maga is nagyon sok nézőpontot látott, amiből azt gondolom, hogy gazdagon táplálkozott ennek a regénynek a története.
Ráadásul éppen miatt vetődhetett föl benne, és szerintem ez is az, ami eléggé birizgálja az olvasót, hogy ez egy fontos kérdés, hogyha egy nő karriert szeretne, vagy sok pénzt keresni szeretne, vagy egyszerűen csak kiteljesedni a szakmájában, akkor az az időszak, amit a gyerekvállalással telik, és aztán esetleg az otthonmaradással, az őt teljesen kiveszi ebből.
Sőt, még sokkal borúsabban látja ezt az egész kérdést, és egy ízben úgy fogalmazott, hogy az anyaságnak az értékét, hogy a fogantatástól kezdve, magyarul egy kicsit ridegen hangzik a kifejezés, amit használni fog, de hogy nem mérjük föl, amíg ezt el nem kezdik kiszervezni, és be nem kell árazni. Tehát ugye egy ilyen béranya programnál ennek anyagi tételei vannak, ez a könyvből is kiderül, és ezt fel sem becsüljük sokszor általában a társadalom, hogy ez egy mekkora érték egészen addig, amíg el nem kezdenek erről valós számok szintjén beszélni. És hát ugye módszeresen csak ügyfelekként emlegetett személyek a könyvben, akik ehhez az intézethez fordulnak, hogy ilyen-olyan, amolyan okokból béranyát szeretnének fogadni. Ott is sok van, aki például igen, azt választotta, hogy ahogy az intézetvezető nő fogalmaz, hogy rendkívüli dolgokat visz véghez, de ennek a termékenysége lett az ára. Ez azt hiszem konkrétan így hangzik el a könyvben.
De elment az idő.
Igen, és ő ezt választja. És akkor nyilván lehet izgalmas vitánkat folytatni a rendkívüli dolgok véghezviteléről, hogy most akkor miért nem feltétlenül titulálják sokan az anyaságot is annak, vagy hogy gondolkodnak erről. De a farma szerintem éppen ezért egy remek regény, mert miközben olvassuk, és izgalomban, feszültségben tart minket egy jó történet, rengeteg kérdés, legalábbis bennem rengeteg kérdés felmerült.
Picit beszéljünk akkor arról, hogy milyen ötlet alapján épült föl ez a farm, mit biztosít a hordozónak, és hogy mi ebben az egészben az ijesztő?
Béranyákat fogad, akiket a terhesség ideje alatt minden földi jóval ellátnak, és maximális egészségügyi szolgáltatásokat kapnak, luxus étkezést, tehát mindent, amit el tudnak képzelni. Ráadásul köztük nagyon sokan rendkívül szegény sorból érkezett kiszolgáltatott nők, és mindösszesen sokszoros idézőjelbe téve, annyi a dolguk, hogy ott jól legyenek 9 hónapon keresztül, és világra hozzák az ügyfeleik számára egy egészséges kisbabát, vagy akár többet is. És hogy ebben az az ijesztő szerintem egyrészt, hogy hát azért az ember belegondol, a gyerekvállalás egy nagyon erősen érzelmi kérdés. Tehát a szülők, leendő szülők várják azt a babát, tervezik, már szeretik, pedig még meg se született, aggódnak érte és imádják. És akkor egyrészt látjuk azt, hogy ez le van redukálva egy ilyen üzleti tranzakcióra lényegében véve. Tehát ez a fajta elhidegítés, eltávolítás, ez még ha nem is ijesztő, de mindenképpen egy megdöbbentő dolog. Ijesztő a gondolat, hogy ez beárazható, ijesztő a gondolat, hogy ezek a nők, akik elmennek ebbe az intézetbe béranyának, ők nem tartatják a kapcsolatot a szeretteikkel, elveszik a telefont, és hát végül, de nem utolsó sorban belegondolni abba, hogy nők választják azt, hogy hátrahagyják a családjukat, elmennek egy idegen országba, ott próbálnak boldogulni, és a végén azt választják, hogy áruba bocsátják a termékenységüket, hogy a saját családjuknak, akiktől elszakadtak, jobb életet biztosíthassanak. Ez rendkívül ijesztő, én azt gondolom. Miközben hát egyébként a történetben feltűnnek nem csak a más országokból Amerikába érkezett nők, hanem jómódú diplomás amerikai lányok, akik elvileg nagyon privilegizált tagjai a társadalomnak, aztán mégis ezt a megoldást választják.
Különlegesen ágyaz meg a szerző ennek a történetnek, a farm sztoriának, mert ugye először találkozunk egy idős asszonnyal, aki amolyan csecsemő suttogó, vagy tökéletes csecsemő gondozó, aki minden anya álma. Azon gondolkodtam, hogy ha ez nincs az elején, akkor vajon másként hat-e ránk ennek a farmnak az ötlete?
Hát én azt hiszem, így hívják ezt az idősebb hölgyet, aki egy legendás csecsemő gondozó a gazdag manhattani párok körében. Ő azért nagyon fontos, mert arra, hogy ezek a kiemelkedően magas anyagi jólétben élő párok hogy viszonyulnak a gyerekkérdéshez, a terhességhez, a világhoz egyáltalán, azt rajta keresztül ismerjük meg. Tehát ő az, aki mikor mesél az unokahúgának, Jane-nek a családokról, kimondja azt a nagyon-nagyon fontos mondatot, hogy ezek az emberek ott vannak hozzászokva, hogy a világot és annak történéseit kontroll alatt tudják tartani a vagyonuk által. Majd érkezik hozzájuk egy csecsemő, egy kisbaba, aki csupa ösztön, csupa koordinálatlanság, és így szétesik körülöttük minden, mert hát ez a baba az nem ütemre fog ébredni, sírni, éhesnek lenni, betegnek lenni, bárminek lenni, és akkor ott állnak fölötte, hogy jó, ezzel nem tudnak még a pénzük által semmit kezdeni. Vagy mégis, hiszen hát fel tudják venni a legjobb csecsemő gondozót, aki ezt megoldja, tehát Athén keresztül kapjuk az első pillantásokat. Tehát ha ezt nem tudnánk, ő nem mondaná el bizonyos dolgokat, akkor szerintem sokkal érthetetlenebb lenne, vagy inkább úgy mondom, hogy átélhetetlenebb lenne. Tehát akkor egy kicsit az ember lehet, hogy úgy kezelni, hogy jó, hát ez ilyen, nem tudom, gazdag emberek kiváltsága, lustasága, akármi csodája, hogy ezt az utat választják, de elkezdi az olvasó megérteni onnantól kezdve, hogy ezt az előzményképet megkapja, hogy mi az a társadalmi szisztéma, ami lehetővé teszi egy ilyen intézetnek a működését.
A Farm Joan Ramos regényét a Park kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.